Búcsúzik a magyar EU elnökség, a fél évet lezáró ünnepségek tartanak, de a munka még az utolsó percekben is folyik. Tom Lantos intézet nyílt Budapesten, Hillary Clinton is méltatta a magyar származású néhai képviselő érdemeit. Szigorúbb lesz a KRESZ holnaptól, akár 73 millió forintos büntetést is kaphat, aki ittasan okoz balesetet. Magyar világtalálkozó Balaton Lellén több ezer magyar származású ember érkezett a világ minden tájáról. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Ma véget ér a Magyar Uniós Elnökség. Magyarország képviselői több európai fővárosban is átadták jelképesen a stafétabotot Lengyelországnak. Berlinben a Brandenburgi kapu előtt tartottak koncertet, Brüsszelben zászlófelvonulás és Hungarikum Fesztivál zárta az elnökséget.
Magyar zászló az Atómium tetején. A Brüsszel egyik jelképének számító 102 méter magas acélszerkezet csúcsán a magyar nemzeti lobogót az uniós elnökség tiszteletére vonták fel az utolsó napon. Elnökségváltás helyszíne volt rendhagyó módon az Atómium melletti világhírű látványossága Mini Európa is. Itt a 13 milliós teljes európai magyarság nevében adta át a brüsszeli magyar nagykövet az uniós zászlót lengyel kollégájának. A búcsú és üdvözlő beszédek visszatérő fordulata volt, hogy ez a hat hónap különleges alkalmat adott a határokon inneni és túli magyarságnak is arra, mutassa meg kultúráját, értékeit egész Európának. Brüsszel belvárosában az utolsó napon ilyen rendezvény volt a Hungarikum Fesztivál, ahol Magyarország jellegzetes ételeit és népi iparművészetét kóstolhatták, illetve csodálhatták meg a belga főváros lakói. Nem messze innen pedig alföldi juhássubába öltöztették a belga főváros másik jelképét, a pisilő kisfiú szobrát. A Berlinben szerda este tartott búcsúkoncertnek jelképes üzenete volt. A hangversenyt, amelyen fellépett Rost Andrea és Kocsis Zoltán is, a Brandenburgi kapu előtti téren tartották. Ez a hely egykor Európa megosztottságának szimbóluma volt. Most pedig, ahogy beszédében Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes hangsúlyozta, az egység helyreállítását jelenti.
Ma éjfélkor befejezi munkáját a Magyar Uniós Elnökség. A miniszterelnök holnap Varsóban ünnepélyes keretek között az uniós vezetők jelenlétében átadja a stafétát Lengyelországnak. A munka még az utolsó órákban is folyik, ezekben a percekben is üléseznek a tagállamok külügyminiszterei. A horvát csatlakozás van napirenden. Brüsszelben van az MTI Hírcentrum tudósítója Baracka Eszter. Eszter, sikerült lezárni Horvátországnak a mai határidőre a tárgyalásokat? Eszter, hallasz bennünket?
Igen, lényegében sikerült, különböző szintek vannak, a nagykövetek tegnap informálisan már lezárták az utolsó három fejezetet, de halló?
Folytasd, Eszter!
Ahhoz, hogy mindez hivatalossá váljon, ahhoz a külügyminiszterek jóváhagyása is szükséges. Ők ezekben a percekben üléseznek, de hát tulajdonképpen formalitásról van szó, hiszen a politikai döntés a múlt héten már megszületett. Belépési dátum még nincs Horvátországgal kapcsolatban, de az előzetes nyilatkozatokból azt lehet leszűrni, hogy pontosan két év múlva Horvátország az Európai Unió 28. tagállama lehet, hogyha valamennyi többi tagállam ratifikálja a belépést. És az utolsó étereken szó volt még az úgynevezett hatos csomagról is, egy utolsó egyeztetés volt a parlament, a bizottság és a tagállamok között, de sajnos nem közeledtek az álláspontok, így szertefoszlott az a remény is, hogy még a nyári szünet előtt sikerül ezt a bizonyos gazdasági jogszabálycsomagot tető alá hozni. A parlament közben közölte, hogy jövő héten nem tűzi napirendre a kérdést, de a magyar elnökség a parlamenti plénum napirendjén szerepel majd. Orbán Viktor miniszterelnök kedden a képviselők előtt számol be az elmúlt fél évben végzett munkáról.
Baracka Eszter, köszönjük szépen! Magyarország januárban vette át fél évre a soros uniós elnöki tisztet Belgiumtól. Az elmúlt hat hónap tárgyalásai után a múlt heti csúcs találkozón a tagországok állam és kormányfői döntöttek a gazdasági és pénzügyi rendszer szigorításáról, elfogadták az uniós roma stratégiát, a Duna stratégiát és lezárták a csatlakozási tárgyalásokat Horvátországgal. Ezek voltak a magyar elnökség kiemelt céljai.
Szilveszterkor nem csak az új évet, hanem az Európai Unió soros elnökségét is nagyszabású bulival köszöntötték Magyarországon. A millenárison koncertek, fény és tűzijáték is volt. Pár nappal később hazánk hivatalosan is megkapta a tisztséget Belgiumtól. Az elnökség zászlaját a belga miniszterelnök adta át ünnepélyesen Orbán Viktornak a parlamentben. Az unió soros elnökségének feladata, hogy meghatározza, mely ügyek kerülnek az unió figyelmének középpontjába. Magyarország célul tűzte ki a közös gazdasági kormányzás és az egységes energiahálózat megteremtését, az uniós romastratégia kialakítását, valamint a csatlakozási tárgyalások lezárását Horvátországgal. Az Európai Parlament szocialista és liberális képviselői azonban már a kezdetektől a magyar belpolitikával igyekeztek foglalkozni. A zöld frakció társelnöke Daniel Cohn-Bendit élesen kirohant a média törvény ellen.
A törvény nem felel meg az Európai Unió értékeinek.
A miniszterelnök Strasbourgban visszautasította a kritikát.
A magyar nép és a magyar kormány demokratikus elkötelezettségének kétségbevonása, megsértése a magyar népnek. Szeretném...
A médiatörvényt végül az Európai Bizottság jóváhagyásával fogadta el a parlament. A kezdeti kritikákat hamar elsodorták a váratlan események. A magyar elnökségnek az euróválsággal és az észak-afrikai forradalmakkal is foglalkoznia kellett.
Egyetlenül sikeres reménnyel.
A Híradó által megkérdezett nemzetközi jogász szerint a magyar elnökség sikeresen teljesítette kitűzött céljait.
Egyértelműen elmondhatjuk, hogy Magyarország átment az érettségi teszten, átment az érettségi vizsgán, hiszen tagok vagyunk ugyan évek óta, de ez egy olyan fontos illeszkedési pont és tapasztalat, amit csak akkor tud megszerezni egy tagállam, olyan fajta rálátást és belső tudást az Európai Unió működéséről, ha egyszer fél évig ebben a pozícióban, a legfontosabb szervező és egyeztető pozícióban vezényli az Európai Unió működését a tanács keretei között. És ez Magyarország sikeresen vette az akadályt.
Az unió soros elnöki tisztét holnap Varsóban adja át Orbán Viktor miniszterelnök Donald Tusk lengyel kormányfőnek.
Orbán Viktor miniszterelnök és Hillary Clinton amerikai külügyminiszter nyitotta meg hivatalosan a budapesti Tom Lantos intézetet a parlament felsőházi termében. Az intézet célja a kisebbségi és emberi jogok és a transatlanti kapcsolatok előmozdítása Közép-Kelet-Európában és a Nyugat-Balkánon.
Hangos taps fogadta Hillary Clintont a parlament felsőházában a Tom Lantos intézet ünnepélyes megnyitóján. Az intézet egyik célja Amerika és Közép-Európa kapcsolatainak erősítése. A miniszterelnök szerint ez újabb erős bástyája az Egyesült Államok és Magyarország szövetségének.
Az amerikai és a magyar emberek szövetsége erős alapokon áll. Lehet kőből, lehet acélból erős alapot létrehozni, de a mi szövetségünk erejét különös módon egyetlen szó adja, amelyet noha nyelveink másképp mondanak ki, a szó mégis mélyen közös. Ez a szó a szabadság.
A Tom Lantos intézet legfontosabb célja a kisebbségi és emberi jogok érvényesítése Közép-Kelet-Európában és a Nyugat-Balkánon. Hillary Clinton amerikai külügyminiszter szerint az intézet megnyitása most nagyon is időszerű. Ez a térség, Közép-Európa rengeteg tapasztalatot adhat át azoknak az országoknak, ahol a demokrácia a létéért küzd. De miközben nekik segítünk, nekünk is folyamatosan erősítenünk kell a mi demokráciáinkat. Nem engedhetünk senkit sem visszacsúszni. Ezért van most mindennél nagyobb szükség a Tom Lantos intézetre, mondta az amerikai külügyminiszter. Tom Lantos özvegye pedig arról beszélt, hogy Magyarország Amerikából nézve kicsi ugyan, de nem jelentéktelen. Azt mondta, férje szenvedélyesen szerette Magyarországot. Anett Lantos beszédét magyarul fejezte be.
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!
Tom Lantos Magyarországon született, zsidó származása miatt 16 évesen munkatáborba vitték. Raoul Wallenberg segítségével szabadult ki, és az Egyesült Államokba menekült. Ott 14 cikluson, vagyis 27 éven keresztül volt a Demokrata Párt képviselője a kongresszusban. A holokauszt túlélőjeként mindvégig a demokráciáért és az emberi jogokért harcolt.
Hatalmas agyi tőke van ebben az országban, mint azt mindannyian tudjuk, és a lehetőségek elsőrangúak.
Egyik utolsó magyarországi látogatásán mondta szülőhazájáról Tom Lantos. Budapesten született, zsidó származása miatt 16 évesen munkatáborba vitték, ahonnan Raoul Wallenberg segítségével szabadult ki és az Egyesült Államokba menekült. Tom Lantos, vagy ahogy a magyar barátai hívták, Lantos Tamás, az amerikai kongresszus egyetlen holokauszt túlélője volt, aki 27 évig megszakítás nélkül politizált demokrata képviselőként. Amerikai politikusként is mindig segíteni próbált Magyarországnak. A rendszerváltás előtt a demokratikus erőfeszítések támogatásával, később a gazdasági kapcsolatok fejlesztésével. 5 évvel ezelőtt személyesen adta át Sólyom Lászlónak az amerikai képviselőház nyilatkozatát, amely az 1956-os forradalmat méltatta. Elérte azt is, hogy a washingtoni kapitóliumban szobrot állítsanak Kossuth Lajosnak. A Tom Lantos intézet megalapítását a 2008. februárjában elhunyt politikus tiszteletére rendezett budapesti emlékkonferencián jelentette be az akkori kormányfő. Az intézet felállításáról 5 párti egyeztetések kezdődtek, de nem született egyesség. Tavaly szeptemberben Schmidt Pál köztársasági elnök az ENSZ közgyűlésben jelentette be, hogy Magyarország megalapítja a Tom Lantos intézetet.
Megszavazta a görög parlament a tegnap jóváhagyott 28,4 milliárd eurós megszorító csomag végrehajtásáról szóló törvényt. Ez lehetővé teszi, hogy az euróövezeti pénzügyminiszterek jóváhagyják a korábban elfogadott 110 milliárd eurós mentőcsomag újabb 12 milliárd eurós részletének folyósítását.
A megszorítások ellen tüntetők hajnalban ismét összecsaptak a rendőrökkel Athénban, a parlament előtti Szintagma téren. A 28,4 milliárd eurós kiadáscsökkentést és adóemelést tartalmazó törvénycsomag miatt a tömeg minden eddiginél dühösebb volt. Mindent összetörtek, ami az útjukba került. Kőzáporral támadtak a rendőrökre, akik könnygázzal válaszoltak. A dolgok ennél rosszabbak már nem lehetnek. Nincs jövőnk, semmink sincs. A tüntetők üzleteket és autókat is felgyújtottak. Több mint 40 rendzavarót állítottak elő. Az összecsapásokban 100-nál is többen sérültek meg, köztük rendőrök és tüntetők is. A görög parlament délután végül megszavazta a 28,4 milliárd eurós megszorító csomag végrehajtásáról szóló törvényt, amit még tegnap hagytak jóvá a képviselők. A döntéssel lehetővé válik, hogy az euróvezeti pénzügyminiszterek vasárnapi ülésén jóvá hagyják a korábban elfogadott 110 milliárd eurós mentőcsomag újabb 12 milliárd eurós részletének folyósítását. A megszorítások mellett Görögországnak szüksége lesz az óriási államadóság átütemezésére is. Ezzel együtt sok európai bank arra kényszerülhet, hogy egyszerűen leírja a görög adósságuk egy részét, de a veszteségeket az eurózóna tagállamai is megérzik.
Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Begyűjtik a hulladékgyógyszereket Újvidéken, külföldre szállítják a veszélyes anyagot, helyben nincs megsemmisítő. 2 hete sátorban él egy székelyudvarhelyi család, attól tartanak, a gyámhivatal elveszi a gyerekeket is. Árat emelnek a bankok, egy részük az inflációval arányosan, de akadnak, amelyek ennél jóval nagyobb mértékben. A fogyasztóvédők szerint a különadó tavaly szeptemberi bevezetése óta a bankok minden lehetőséget kihasználnak, hogy ahol lehet, emeljenek.
A bankok osztottak, szoroztak, és többen úgy döntöttek, hogy júliustól emelik díjaikat. Az Erste Bank a híradót arról tájékoztatta, hogy a lakossági forint bankszámlák nagy részénél csak nem 5%-kal emeli az egyes díjakat, jutalékokat. Az MKB-nál is emelik a lakossági ügyfeleket terhelő költségeket.
Július elejétől a számlaszolgáltatások díja bizonyos mértékben emelkedik. Ezek közé tartozik a bankszámlavezetési díj, a papíralapon benyújtott átutalási megbízás díja, illetve akár a pénzszeri kifizetés díja.
A pénzintézetek közül többen a banki különadó tavaly szeptemberi bevezetése óta többször is emelték díjaikat. Idén volt olyan bank, ahol a drágulás mértéke az 50%-ot is elérte.
Igenis megtörténik folyamatosan a bankadó áthárítása fogyasztókra nézve.
A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége szerint ez a tendencia addig folytatódik, amíg lesz bankadó.
A fogyasztói bejelentések alapján mindig megnézzük az adott pénzintézetnél, hogy valóban mi történt, hol történt emelkedés, kirívó-e ez az emelkedés, és például mondjuk az inflációval magyarázható-e vagy sem. Ha ilyen magasabb mértékű emelést látunk, azt mi minden esetben jelezni szoktuk a pénzügyi szervezetek állami felügyeletéhez.
A hitelintézeti törvény.
A pénzügyi hatóság szerint törvény határozza meg, hogy a bankok milyen termékek vagy szolgáltatások árát változtathatják meg, akár egyoldalúan is.
Legerőteljesebb korlátozások a lakáshiteleknél vannak, hiszen ott a kamatot kivéve semmilyen díjat, költséget a szerződés futamideje alatt nem módosíthatnak a bankok.
A kamatoknál egy kormányrendelet írja elő, hogy mikor emelhetnek a bankok. Így például, ha növekszik a jegybanki alapkamat, vagy ha változik az ügyfél kockázati besorolása. A számla vezetéshez kapcsolódó díjaknál nincs semmilyen korlát, így leginkább ezt emelik a bankok. 1-2%-os emelés legalább 100 millió forintos többletbevételt eredményez a pénzintézeteknek.
Holnaptól nőnek a közlekedési szabálysértések után kiszabható bírságok, és több büntetőpont is jár az autósoknak. Ha valaki például ittasan balesetet okoz, akár 73 millió forintra is büntethető. A rendőrség célja, hogy 2020-ig felére csökkentse a halálos közlekedési balesetek arányát.
Biciklivel érkezik ez a férfi a tahitolt falui kocsmába. Azt mondja, faluhelyen így járnak inni.
Az a logikus, hogy ha egy pohár fröccsér vagy egy pohár sörér lejön a falubeli, akkor a biciklivel fog lejönni.
Holnaptól már az ittas kerékpározást is szigorúbban büntetik a rendőrök. Akár 30 ezer forintot is fizethet a biciklis egy pohár fröccs után. Ha valaki így vezet autót, 150-től 300 ezer forintos pénzbírsággal büntethető. Az ittas vezető jogosítványát ezentúl nem lehet a helyszínen bevonni. Ha viszont balesetet okoz, akkor több millió forint is lehet a büntetés. Városban a 15 kilométeres sebesség túllépés még szabálysértésnek számít, így ha valaki 50 helyett 65-tel megy, akkor 30 ezer forintos bírságra számíthat, de az ennél gyorsabban hajtók sokkal többet is fizethetnek. 125 kilométeres sebességnél akár 300 ezer forintot.
Nincs tolerancia a rendszerben, tehát a legkisebb mértékű sebesség túllépés is szankciót von maga után.
Július 1-től a helyszíni bírságot az erre feljogosított rendőröknek készpénzben és bankkártyával is ki lehet majd fizetni. Egyes változások kifejezetten a külföldi rendszámú autókra és azok vezetőire vonatkoznak. Így például a rendőr elveheti az autó forgalmi engedélyét, ha a nem magyar sofőr szabálytalankodik.
Elkezdték szervezetten gyűjteni a gyógyszertári hulladékokat Újvidéken. Ez egyedülálló Szerbiában. Az országban ugyanis máshol nem gyűjtik a veszélyes anyagnak számító hulladékot. A lejárt gyógyszereket egy raktárban becsomagolják és külföldre szállítják majd. Szerbiának ugyanis nincs sem feldolgozó, sem megsemmisítő üzeme.
Ez egyike azoknak a kulcsra nyíló kukáknak, amelyeket a jövő héttől Újvidék minden gyógyszertárában felállítanak. Ezekbe lehet majd beledobni a lejárt gyógyszereket. Eddig nem kísértük figyelemmel, hova kerülnek ezek a gyógyszerek, pedig mérgező anyagokról van szó, mondja Dusan Milosevic, az Újvidéki Gyógyszertárak Egyesületének igazgatója. A lejárt orvosságokat a gyógyszertárakból egy gyűjtőközpontba szállítják, ahol csoportosítják és hordókba zárják a mérgező anyagokat. A kísérő dokumentációban feltüntetjük az anyag minőségét, mennyiségét, gyártóját és a csomagolás dátumát is, mondja Angelka Grubin, toxikológus. Az egészségügyi hulladékot Szerbia külföldre szállítja, mert az országban nincs a megsemmisítésükre vagy újrafeldolgozásukra szakosodott üzem.
Az ilyen anyagok megsemmisítése nagy pénzbe kerül, ami Szerbiának nincs. Viszont, mint minden országnak Európában, nekünk is meg kell teremtenünk azokat a feltételeket, hogy amíg el nem szállítjuk, addig ne veszélyeztessük környezetünket.
A tervek szerint egy új raktárhelyiség épül Újvidéken, ahol kizárólag egészségügyi hulladékot tárolnak majd.
Magyar világtalálkozót tartanak Balatonlellén. A rendezvény ma kezdődött és 4 napon át tart. Több ezer magyar származású embert várnak a világ minden tájáról.
Kaptanásig emelünk. Megnyomjuk a gombot.
Délelőtt még épültek a sátrak, délután viszont már mindenhol a vendégeket várták. Pálinkával, borral, sajttal és lepénnyel kínálták a látogatókat. A világtalálkozót 1 éve kezdték el szervezni.
Magyarok vagyunk, értékeink vannak, és fogjunk össze. És egy magyar-magyar kapcsolat révén legyenek sokan a magyar kultúrának a nagykövetei szert a nagyvilágban, és vigyék a hírét a magyaroknak.
Alice önkéntes segítője a találkozónak, 54 évig élt Venezuelában, 1 éve pedig, ahogy ő fogalmaz, már ismét magyar-magyar.
Az, ami a szívem ügye volt egy életen keresztül, talán belénk is nevelték szüleink, hogy a magyarságnak az összetartása mennyire fontos.
A Magyarok Világtalálkozóján 12 helyszínen folyamatosan programok, koncertek, előadások várják a résztvevőket.
A Csárdás királynőtől elkezdve Keresztes Ildikó, Demjén Ferenc, a Magyarok Világszépe találkozója, gasztronómia ízek utcája, különböző szabad egyetemi előadások, magyarságkutatások, nagyon-nagyon színes és különböző programok lesznek.
A négy napos rendezvényre több ezer magyart várnak.
Az út szélén egy sátorban él két hete egy kétgyermekes család Székelyudvarhelyen. A szülők munkanélküliek, a felhalmozott adósság miatt lakoltatták ki őket. A család az önkormányzattól várja a megoldást, miközben attól félnek, a gyámhivatal elveszi tőlük gyerekeiket is.
Reggelitel, mosakodás, kukulótőtönik, szappannal.
Két hete sátorban lakik ez a székelyudvarhelyi család.
Édesanyámnál voltunk 8 hónapot, elveszítettük a lakást november 25-én. Munkahelyem volt, feleségemet is fővették a munkahelyre, nincs ahonnan járunk.
Az 1 és 3 éves kislányukra a Kükülő partján főznek, a családfő hulladékvasat gyűjt, ezt adja el. Így van némi pénzük élelemre.
Megkeresték a polgármesteri hivatal segítségért, a polgármesteri hivatal egy bizonyos gyors segélyt juttatott nekik, amiből a közös költségük nagy részét ki is fizették.
Minden adósságukat azonban nem tudták kifizetni. A szülők most attól félnek, a fedél után a gyerekeiket is elvesztik. A gyámügy azt mondta, ha a helyzetük nem változik, állami gondozásba veszik a gyerekeket.
200 éve született a háromszéki nagyajtán Kriza János, a későbbi unitárius püspök főként néprajzkutatói munkásságával vált ismerté.
Te kis madár, ki elhagytál?
Népdalt énekel a torockói népviseletbe öltözött lány Kriza János házsongárdi sírjánál. Kriza ebben a faluban kezdte a tanulmányait, majd Székelykeresztúr, Kolozsvár és Berlin következett.
Talán Németországban döbbent rá arra, hogy amit a székelység szellemi kultúrája tartalmaz, az nem csak erdélyi, nem csak székely, hanem összeurópai kultúrának a szerves része és nagyon értékes része.
Kriza előbb unitárius lelkészként, 1861-től pedig püspökként szolgált Kolozsváron. 1863-ban jelent meg Vadrózsák című székely népköltési gyűjteménye, amely mára a kánon részévé vált. Az unitárius egyház máig egyik legnagyobb püspökének tartja.
Szükségét érezzük annak, hogy szellemiségét és munkásságát elevenen életbe tudjuk tartani, hiszen ma is utat mutat, és törvényt szab a mi életünk mindennapjaiban.
Kriza János 1875-ben hunyt el. Sírja a kolozsvári házsongárdi temetőben van.
Indul a Debrecen Express. Július közepétől egy hónapon át a fővárosból speciálisan kialakított vagonban kedvezményes áron lehet a Hajdú-Bihari megye székhelyre utazni. A különleges akciót várossá válásának 650. évfordulója alkalmából kínálja a város. A hetente kétszer intercity vonatokhoz kapcsolt vagonban már az út alatt megismerkedhetnek a turisták Debrecen történelmével, értékeivel és jellegzetes ételeivel is. Az út oda-vissza 3700 forint. Kerül azoknak, akik igénybe veszik az akcióhoz csatlakozó 11 debreceni szálloda kedvezményes csomagjait. Klezmer és klasszikusok, opera és film, slágerek, jazz és színházi bemutatók. Idén is lesz nyári zsidó fesztivál Budapesten, immár a 14. Az augusztus 27-én kezdődő rendezvény egyik központi helyszíne idén is a Dohány utcai zsinagóga lesz. Itt lép majd fel Európában első alkalommal a világhírű New York-i Metropolitan fúvós együttese is. Vonuló teknősök bénították meg a New York-i Kennedy repülőtér forgalmát, járatok tucatjai késtek, miután nagyjából 150 gyémánt teknős vánszorgott fel az egyik kifutópályára, hogy tojásai lerakásához megfelelő helyet keressen. A gépeket egy másik felszálló pályára kellett átirányítani, több mint fél órás csúszással tudtak csak elindulni. A reptéren minden évben felbukkannak ilyenkor a teknősök, hiszen a légikikötő az Öböl és egy természetvédelmi park közelében van. Az állatokat természetvédők összegyűjtik és visszaengedik az Öbölvizébe. A közbeszéd ma is 8:45-kor kezdődik, Apáti Tóth Kata várja önöket. Szervusz Kata, miről lesz szó a műsorban? Elnézést kérünk a hanghibáért, úgyhogy most nem tudjuk meghallani. hallgatni a közbeszéd ajánlatát. Hát nekem nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek önöktől. A közbeszéd után az Országúti járőr című amerikai-mexikói játékfilmet nézhetik meg. Én pedig legközelebb 8 órakor a Nemzeti Krónikával várom majd önöket. Köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!